két dolog volt a szívemben. Két dolgot kértem az Úrtól. Egyrészt az, hogy megtért újjászületett lány legyen, a másik pedig az, hogy tudjunk együtt szolgálni az Úrnak. És mindig újból és újból ezért imádkoztam, az Úr meghallgatta az imádságomat. Több mint 23 éve, már 23 év és két hete együtt szolgáljuk az Urat, és ez öröm. És az a jó, hogy ebben most már bekapcsolódnak a gyermekeink is. Nagyon nagy öröm van tehát a szívemben, hogy Isten igéjét is hozhatom a testvéreknek, és nagyon jó látni azt, amikor Isten igazgatja össze a dolgokat. Amikor az ember egy olyan helyre megy szolgálni, ahol általában nem szokott jelen lenni, mert Egerben nem nagyon szoktam itt lenni. Néha egyszer-kétszer már megfordultunk itt, de nem vagyok itthon. Akkor az embernek ott van a kérdés a szívében, hogy vajon mi az, amire most a gyülekezetnek szüksége van. Én nem tudok semmit a gyülekezetről szinte, de mit akar az Úr mondani? Nem akarok a levegőbe beszélni, mert azért kár eljönni, hanem valamitvel hozzá szeretnék járulni ahhoz, a munkához, amit Isten most itt Egerben végez, és valami picit, abban az egy óra hosszában, nem ennyit fogok beszélni, itt vagyunk a gyülekezetben, és hogy valamivel hozzájáruljak ahhoz a szolgálathoz, ahhoz a munkához, ami itt van. És az Úr egy üzenetet helyezett a szívembe, és amikor az imórán itt voltam, akkor azt mondtam, hogy megint csak újból és újból, azt mondom, jó az Úr, és él az Úr, aki igazgatja a mi szívünket. Azért imádkoztunk, hogy azokért az emberekért, akik Jézust akarják látni. De a testvérünk megemlítette azt is, hogy imádkozunk azokért is, akik nem akarják még Jézust látni. Ők vannak többen egyébként. És ami az én szívemben van, üzenet, az pedig arról szól, hogy hogyan közelítsük meg azokat, akik között élünk. Akik Jézust akarják látni, vagy éppen azok, akik még nem tudják, hogy nekik Jézusra lenne szükségük. És úgy hála volt a szívemben, hogy igen, na ez az. Egyrészt imádkoztunk ezeket az emberekért, most pedig én valamennyire hozzá szeretnék ahhoz járulni, hogy könnyeden, természetesen az Úr iránti szeretetből tudjuk megközelíteni ezeket az embereket. És hát, ha jól tudom, az én szolgálatom után egy bizonyságtételt fogunk meghallgatni. Tehát valahogy a bizonyságtétel köré szerveződött ez a délelőtt. Nem emberek szervezték így, hanem az Isten szervezte így. Mert az Isten, Jézus Krisztus ennek a gyülekezetnek az ura, és ő azt akarja, hogy most akkor erre figyeljünk egy picit. Néhány dolgot azért tudok az egri gyülekezetről, sok-sok változás van mostanában itt a gyülekezetben. Hát egyrészt néhány évvel ezelőtt ide költöztek a testvérek, most azért körzet is, átrendeződik lelkipásztor hívás. Ez egy izgalmas időszak egy gyülekezet életében, és nyilván van egy olyan gondolatom, hogy ezek a változások nem azt a célt szolgálják, hogy a gyülekezet jól érezze magát, hanem azt a célt szolgálják, hogy minél több ember megtalálja az Urat. És az, amit én is most el szeretnék a testvéreknek mondani, ez erről szól, hogy ezek a székek hogyan tudnak megtelni, meg hála az Úrnak már nem túl sok ülesszék van, egy újabb helyre kelljen majd menni, és egy nagyobb helyre legyen szükség. Az Isten igéjét Péter első leveléből szeretném olvasni, illetve a János evangéliumából. Péter első levele második rész, 9.-10. versét fogom elolvasni, majd utána János evangéliuma 4. rész, 28. versétől a 30-ig, és a 9. fejezet 8. versétől 12. versig, majd mindig mondom, hogy melyiket olvasom. Tehát Péter első levele, második rész, 9. versétől 10. verséig, fennállva hallgassuk meg Isten igényét. Tehát Péter levelében, első levél, második rész, 9. verse és 10. verse így szól. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. János evangélium a 4. rész, 28. versétől olvassuk, János evangélium a 4. rész 28. versétől. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. És a 9. fejezet, 8. versétől olvasom az igét. A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adok azért, hogy te feltámadtál a halálból, élsz, uralkodsz örökön örökké. És köszönöm azt, hogy a kezedben tartod ezt a gyülekezetet is. Fontos számodra ez a gyülekezet, hogy épüljön, növekedjen. Imádkozom azért, hogy a Szentlélek segítsen most nekünk abban, hogy személyes életünkben közelebb kerüljünk a te tervedhez, gondolataidhoz, akaratodhoz, és mindazt, amit látunk, hallunk a te ígédből, azt meg tudjuk tenni, meg tudjuk cselekedni, hogy növekedjen a te országod, a te neved dicsőségére. Ámen. Péter azt mondja az ő levelében, hogy mi egy olyan nemzet vagyunk, akiknek az egyik feladata az, hogy hirdessük az ő nagyságos dolgait. Hirdetnünk kell az Isten tetteit, az Isten cselekedeteit, amit velünk tett. Aztán a János evangéliumából csak két dolgot említettem meg, magából a Szentírásból még sok-sok bizonyságtételt lehetett volna megemlíteni, lehetett volna még szemezgetni. Két személy van előttünk, akiknek más-más volt a stílusa a bizonyságtételt illetően. Mi arra lettünk kiválasztva, azon túl, hogy Isten üdvösséget akart nekünk adni, hogy a bűneinkre bocsánatot kapjunk, azt mondja, hogy itt azért ne álljunk meg, hanem adjuk tovább ezt az örömhírt, és mondjuk el azoknak az embereknek, akik még nem az övéi. Ugye imádkoztunk azokért is, akik még azért annyira nem akarják Jézust látni, pedig ő rá van szükségük. Nekünk hirdetni kell ezt az örömhírt, hogy Jézus a megmentő, Jézus a szabadító. Sok ember nem látja, hogy neki Jézusra lenne szüksége. Nem túl rég a szakközépiskolában megkérdeztem a diákokat, hogy mi az általános ellenvetésük a gyülekezet bejárással kapcsolatosan. És megkértem, hogy írják le. Név nélkül. De volt, aki ráírta a nevét, örültem neki, mert név szerint tudtam ilyet imádkozni, mert miket írt rá. Az egyik lány azt írta, hogy nem hiszek benne, sátánista féle vagyok. Na, akkor tudtam, hogy ezért a lányért imádkozni kell. Azóta meg arról beszél, hogy tanár úr, most már nem vagyok annyira ellene ennek az egésznek, és jó látni a szemén is, hogy nyitottság van benne. Szóval azt írták le alapvetőleg ezek a fiatalok, hogy nem hiszek benne, nem érint. Ez a kifejezés, hogy nem érint, ez nagyon elgondolkodtatott engem. Hogy az a generáció, az a 15-6-7 éves generáció úgy gondolja, ami itt a gyülekezetben történik, az teljesen más dolog, mint ami az ő életét érintené. És valószínű, hogy nem csak a 17 éves korosztály, hanem a 30-40 éves korosztály közül is nagyon sokan úgy gondolják, hogy az, amit mi a gyülekezetben csinálunk, az nem kapcsolódik az ő életükhöz. Lehet, hogy ennek van valami létalapja, hogy valamit változtatni kell ahhoz, hogy érzékeljék, hogy az, amit mi itt csinálunk, az nagyon is kapcsolódik az ő életükhöz, hogy olyan módon szólítsuk meg őket, amelyen keresztül érzékelik azt, hogy na tényleg, nekem erre szükségem lenne. Mert hogy azt mondja Péter, hogy mi arra vagyunk elhívva, hogy Isten nagyságos dolgait hirdessük nekik. Tehát valamilyen úton módon fel kell keltsük az érdeklődésüket. És bizonyos alkalmakkor a bizonyságtétel nem olyan könnyen megy az embereknek. Amikor esetleg valaki azt mondja, hogy evangelizációt tartunk, lehet, hogy némelyek, akik egy kicsit zárkózottabbak, nem annyira extrovertált típusok, hogy lépten nyomon beszélnek az Úrról, egy kicsit feszélyezve érzik magukat, na most megint, úgyhogy meg kell tagadnom magamat, és meg kell szólítsak embereket, mert evangelizációt tartunk, és mit fognak hozzászólni a többiek, hogyha én nem hozok ide senkit sem. Meg amikor esetleg találkozunk egy-két ismerőssel, érezzük, gondoljuk, hogy valamit mondani kellene nekik. Mert hát a gyülekezetben mindig azt mondják, hogy beszéljünk Jézusról, hirdessük az ő nagyságos dolgait. De nem megy ez a dolog nekem. Egy gombóc van a torkomon, egyszerűen nem tudok megszólalni. Tavaly nyáron a Balatonnet rendezvényen Klaus Douglas szolgált, és ő az imádsággal kapcsolatosan mondott valamit, és ott elgondolkodtam jó néhány dologgal kapcsolatosan. Azt mondta, ugye azt mondjuk az imádságra, hogy az olyan, mint a lélegzetvétel, tehát amikor lélegzünk, akkor az nem esik nehezünkre, az természetesen jön. Hogyha már nehezünkre esik, ott már baj van, akkor ott már az életfunkciókkal van valami probléma. Tehát az imádságnak egy olyan dolognak kell lenni az életünkben, ami teljes mértékben illeszkedik a mi életünkhöz, és nem esik nehezünkre. Tehát amikor lehet, hogy az a probléma, hogy amikor imádságra gondolunk, és azt mondjuk, hogy nekem ez nehezen megy, akkor az imádságnak valamilyen fajtájára gondolunk, amire mi nehezen tudunk ráhangolódni. Holott csak az lenne a feladatunk, hogy megkeressük azt az imádságfajtát, imádságformát, ami a személyiségünknek jobban megfelel. Nem vagyunk egyformák. Vannak olyanok, akik a gyülekezetben nem nagyon szeretnek megszólalni, feszélyezi őket a nagy közösség. Vannak, akik kisebb közösségben szívesen imádkoznak, 2-3 fővel együtt, de egy nagy gyülekezetben már nem annyira. Vagy vannak olyanok, akik meg tudják csinálni, hogy minden reggel 6 órakor elkezdik az Úrral való kapcsolatot, és 6 óra 30-ig tartják, vagy esetleg 7 óráig, vagy 10 óráig, kinek mennyi ideje van. És vannak, akik esetleg reggel alig tudnak kikelni az ágyból, mert olyan típusúak, hogy ők inkább este tudnak sokáig fent lenni, és lelkiismeret furdalása van, hogy én reggel, nekem ez nem megy. Holott csak meg kellene találni azt az imádságfajtát, formát, ami a személyiségemnek, az én alkatomnak megfelel, hogy valóban lélegzetvétel legyen. És meggyőződésem, és ezt egy amerikai prédikátortól tanultam, és ezek a gondolatok sokat segítettek nekem is, amit megosztok a testvérekkel, amit Bill Hybels mond a Őszintén Isten előtt című könyvében, hogy a bizonyságtételnek nem olyan izzadságszagúnak kell lennie, hanem az is alkalmazkodjon ahhoz a ajándékhoz, lelki alkathoz, amilyennek mi vagyunk. És ez az, amit meg kell találnunk mindannyiunknak. És a gyülekezet minden egyes tagja egy külön típus. Nem vagyunk egyformák. Nincs két egyforma ember. És éppen ezért nagyon fontos, amikor a bizonyságtételre is gondolunk, hasonlóan az imádsághoz, lássuk meg azt, hogy mi az, ami az én alkatomnak, ajándékaimnak, talentumaimnak, intellektusomnak legjobban megfelel. És ezen az úton kell nekem haladnom a bizonyságtétel területén is. Megkértem a feleségemet, hogy majd jelezzen, hogyha kicsit hosszabb leszek, mert 30 percben kellene összefoglalnom mindazt, ami a szívemben van ezzel kapcsolatosan, de úgy érzem, hogy több van, mint ami a 30 percbe belefér. Nagyon fontos, hogy mi az, ami indíték a szívünkben, amikor meg akarjuk szólítani az embereket. 4 dolgot szeretnék itt elmondani. Az egyik az, hogy Isten hatalmas dolgot cselekedett az életünkbe. Teljesen mindegy, hogy milyen háttérből jövünk, Isten hatalmas dolgot cselekedett az életünkben. A saját életemben elgondolkodtam, és azt gondoltam, és hangoztattam is bizonyos alkalmakkor, hogy nem történt olyan nagy dolog az én életemben, mert hívő családban nőttem fel. De az az igazság, hogy ez egy nagy hazugság. Ez az ördögnek egy hazugsága, hogy a ti életedben nem történt nagy dolog. Ezzel mit akarsz neked te mondani ezzel a többieknek, akik olyan mélységben vannak, hogy még csak nem is sejtett, hogy milyen mélységek lehetnek egy-egy ember életében. Én meg hívő családban nőttem fel, alapvetőleg jó gyerek voltam, nem voltak olyan kiütköző dolgaim, de az az igazság, hogy az, amit Isten elvégzett az életemben, az hatalmas dolog. Mert amikor Jézus azt mondja, hogy megbocsátattak a te bűneid, az lehet, hogy nem látszik a külső életemen, de ott belül történt egy nagyon nagy dolog. Amikor leeresztették azt a bénát a tetőn, ott feküdt mozdulatlanul, Jézus azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid. Sokan azt gondolták, hogy na most itt nem történt semmi, sőt, Isten káromlás követel Jézus, mert senki nem bocsáthatja meg a bűnöket, csak ő. És Jézus, hogy bebizonyítsa, hogy most mégis egy hatalmas dolog történt, hogy valóban meglettek bocsátva az ő bűnei, meggyógyítja a bénát. Hogy amit ő mond, annak van alapja. Ott történik valami. És azt szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy az én életemben nem történt olyan nagy dolog, mert én egy átlagos hívő családból jöttem, és úgy téltem meg, akkor azt mondom, hogy ne higgyük el ezt a hazugságot. Isten nagy dolgot cselekedett az életünkbe, mert megbocsátotta a mi bűneinket. A kárhozatból, a pokolból kimentett bennünket, és adott egy örökséget számunkra a mennyországba. Ez egy hatalmas dolog. Tehát ez az, amit minden ember elmondhat Istennek, vagy az embertársainak, hogy Isten hatalmas dolgokat cselekedett. Van egy változás az életünkben. Akkor is van, még hogyha nem volt olyan nagy mélység bennünk. Valamiben meg tudjuk mondani, hogy ilyen voltam, és ilyen lettem. Ha nincs változás, akkor valóban nem volt megtérés, nem volt újjászületés, de valami változás van, hogyha Isten beavatkozott az életünkbe. Péter levelében mondja is Péter, hogy egykor, akik nem az ő népe voltatok, most az ő népe lettetek. Tehát valami volt korábban, és lett azután, miután Isten beavatkozott az életedbe. Nem ismertétek őt, de most már közelvalókká lettetek hozzá. Igen, meg tudjuk fogalmazni, és én is meg tudom fogalmazni, hogy miben változott az életem. Hogy most már számomra Isten halló távolságban van. Most már a szívem érzékeli az ő dolgait. Előtte pont ezzel nem tudtam mit kezdeni, hogy amikor az ifjúságban a társak, a barátok arról beszéltek, hogy megtértek, és Isten ezt mondta nekik, azt mondta nekik, én meg csak hallgattam az ifjúságén, és nem értettem, hogy lehet. Az én nem látom, nem hallom, hogy Isten szólna hozzám. És miután megtértem, valóban a szívemet odaadtam az Úrnak, tapasztalom, hogy Isten szól hozzánk. És nagyon sok példát tudnék erre mondani. Igen, változások vannak az életemben. Lehet, hogy nem a kocsmából mentett ki, de megváltoztatta a szívemet, megváltoztatta az életemet. Isten hatalmas dolgot tett, és hogyha megosztjuk ezt az örömhírt, nekünk nem lesz kevesebb. Mert az Isten készletei kifogyhatatlanok, éppen ezért bátran mondjuk az embereknek, hogy Isten hatalmas dolgokat tud cselekedni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy Isten mindenkit akar használni. Nincs olyan ember a gyülekezetben, meg egyáltalán a földkerekségen, akit Isten ne tudna használni, és ne akarna használni abban, hogy az ő nagyságos dolgait hirdesse. Az eszközök, a módszerek másak, de mindenkit akar használni. És nagyon fontos, hogy ezt magunkévá tegyük, hogy Isten számára fontos vagyok. Fontos vagy az Úr számára. Egy olyan személy vagy itt tegerbe, akihez hasonló nincs. Azokkal az élettapasztalatokkal, azokkal a gondolatokkal, azokkal az érzésekkel, meglátásokkal csak te rendelkezel, ami a te életedben van. Nincs még egy olyan ember, aki ugyanazt élte át, mint te. És éppen ezért Isten téged tud használni. Egy olyan ember felé, akinek valószínűleg csak hasonló az élete. Mindenki tapasztalata, átélése kell az Úr kezében ahhoz, hogy majd egy másik embert is elérhessen. Fontos vagy az Úr kezében. A gyülekezetben nincsenek olyan tagok, amelyekre azt mondhatnánk, hogy felesleges. Nem mondhatja a kéz a lábnak, hogy nincs rá szüksége. Most gondoljuk el, hogyha életre kelnének a tagjaink külön-külön, és a láb az elkezdene itt mászkálni, és azt mondjuk neki, hogy vegye fel a vizes poharat, és igyon egy korty vizet. Mit tudna csinálni az a láb? Fel tudná rúgni a vizes poharat, de kézbe venni, meg megtalálni nem nagyon tudná. Botorkálna itt a székek között, de nem tudná, hogy ott a hátsó épp, vagy a helységbe kellene oda menni ahhoz a vizes szerkezethez, nem tudom milyen neve, és akkor ott tudna találni vizet. Mert kell hozzá szem, kell hozzá a kéz, és mindazok a ideg szálak, amelyek összekötik a szervezetet. Senki nem felesleges az egész gyülekezetben. Mindenki fontos. És mindenkit akar használni az Úr, hogy az Isten nagyságos dolgait hirdesse. A diákoknak sokszor leszoktam vetíteni, vagy hát minden osztályban legalább egyszer, Nik Vujicsicsnak a bizonyságtételét, akinek se keze, se lába nincsen. És azt gondolták, hogy Isten miért büntette ezzel a családot, hogy egy ilyen gyermeket adott. Meg maga a gyermek is ezen gondolkodott, hogy miért van ő itt ezen a földön, így használhatatlan, semmire nem jó, és el akarta vetni az életét. És most sok-sok évvel ezután, az események után, ugyanúgy nincs keze, meg nincs lába, de azt mondja, hogy milyen jó, hogy Isten nem hallgatta meg az imádságomat, hogy nem adott kezeket, meg lábakat, mert itt sokkal több embernek tudom elmondani az evangéliumot és a jó hírt. Nincs felesleges ember. És lehet, hogy azt gondolod, hogy te egy nagyon nyomorúságos ember vagy, sok-sok problémával, de a problémáiddal együtt tud az Úr használni, és akar ez együtt használni az Úr. Mint ahogy ezt a fiatal embert is. A harmadik dolog, hogy mi motiváljon bennünket a bizonságtételben, hogy hirdessük Jézus nagyságos dolgait, hogy van egy örökké valóság. Van a pokol, és van a mennyország. Megmondom őszintén, nem szeretek erről beszélni, de valóságos. Szívesebben beszélek mindig az Isten szeretetéről, az Isten irgalmáról, az Istennek a kegyelméről, és a gyerekeknek is sokszor, sokkal többször erről beszélek, de bizonyos alkalmakkor meg kell említsen nekik azt is, hogy van egy pokol, mert Jézus is beszél erről. És az emberek azok egy örökkévaló lények. Nem mindegy, hogy hol fogják tölteni az örökkévalóságukat. Azok az emberek, akikkel kapcsolatban vagyunk, örökkévaló lények. Soha nem fognak elpusztulni. Mert vagy az örök életben, a mennyországban, az Isten királyságában fognak élni, vagy a kárhozatban. Ez motiváljon bennünket. Késztessen bennünket arra, hogy megmentsük őket. Csak egy pár lépés választ el néha bennünket attól, hogy egy ember örökkévaló sorsa megváltozzon. Ez a pár lépés az, hogy oda megyek hozzá, és azt mondom, hogy Isten szeret téged, és meg akarja bocsátani a te bűneidet. Akar egy új életet adni neked. Ezt a pár lépést meg kell, hogy tegyük, hogy az örökkévaló sorsuk megváltozzon. És egy utolsó dolog a motivációhoz, hogy gondoljunk arra, hogy a mennyben nagy öröm van egy ember megtérésén. És amikor mi bekerülünk majd a mennyben, akkor ezt Isten értékelni fogja, hogy hány embernek elmondtuk az evangéliumot, hogy hány emberrel beszéltünk, hogy megláthatták Jézus Krisztust, és megváltozott az életük. A mennyben érezni fogjuk annak a hatását, amit itt szolgálunk. Mert az Úr beszél arról, hogy vannak hűséges szolgák, meg vannak haszontalan szolgák is, akik a talentumaikkal, a lehetőségeikkel, vagy jól, vagy rosszul éltek. Az örökkévalóság szempontjából is, a saját életünkből, életünk szempontjából is fontos, hogy készek vagyunk-e megosztani az evangéliumot. De egyébként már most, itt a Földön is, míg mi itt vagyunk a Földön, a mennyországban már elkezdődik az öröm és örvendezés, amikor egy bűnös megtér. Tehát örömöt okozunk a mennynek, amikor egy bűnösnek elmondjuk az evangéliumot, és ő megtér. Azt mondja, hogy én Jézust akarom követni. De az a szolga, aki ebben benne van, részt vesz, az oda át, az majd dicséretet fog kapni. Azt mondja, jól van, jábor és hű szolgám. A kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Motiváljon bennünket ez is, hogy az örökkévalóságban, ott a mennyei dicsőségben már most elkezdik az örvendezést a bűnösök megtérésén, és amikor befutunk majd oda, akkor azt mondja az Úr, hogy ügyes voltál. Köszönöm a hűségedet, ezért megjutalmazlak. Nagyon fontos, hogy változzon, és ez a másik nagyobb gondolategység, változzon a gondolkodásmódunk. Hogyha igazán hűségesek akarunk lenni a bizonságtételben. Egyrészt az, hogy mindegyikünknek van valami főállású munkája. Kevés olyan ember van, aki a főállásában az evangéliumot hirdeti, lelkipásztorok vagy evangélisták. Mindegyikünknek van valami munkája, és ezek nagyon értékes munkák, fontos munkák, de amíg ezeket végezzük, nem mindegy, hogy mi van a fókuszban, a szívünkben. Az van a fókuszban, hogy sikereket érjek el a munkahelyemen, hogy jó karrierem legyen, vagy az van a fókuszban, hogy én itt is Isten szolgája vagyok, és itt is vannak emberek, akikhez kapcsolódok, és azért vagyok itt, hogy feléjük hirdessem Isten nagyságos dolgait. És míg végezzük a munkánkat, bármilyen munka legyen az, irodában, műhelyben, utcán, bármelyik polgári foglalkozás legyen az, A szívünk fókuszában az legyen, hogy Uram, kit akarsz rajtam keresztül elérni. És nem szabad annyira belesüllyedni a mindennapi tevékenységekbe, hogy elfeledkezzünk erről az elhívásunkról, és csupán e világi dolgokra fókuszáljunk. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy egy katona sem elegyedik bele a mindennapi élet dolgaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki zsoldosává fogadta. Tehát a katona az nem az abban merül bele, majd lesz itt olyan, aki katona és bizonságot tesz bizonyos dolgokról, hogy vajon most milyen legyen az utcakép a házam előtt, vagy hogy szép egyenes legyen a fű körülöttem, hanem az ő feladata katonaként, hogy a parancsnoknak megfeleljen. Hogy a parancsnok elvárásainak, az utasításainak megfelelően cselekedjen. És így a mindennapi életünk szempontjából is fontos ezt magunkban tartani, hogy nekem nem az a dolgom itt a Földön, hogy belemerüljek az apró cseplő dolgokba, hanem az, hogy annak a tetszését keressem, aki harcosává fogadott. Vagyis Krisztusnak a tetszését keressem. Az autószerelő műhelyben, a varrodában, az irodában, a parkokban, mindenhol. És egy másik fontos dolog a gondolkodásmódunkkal kapcsolatosan, és ez kapcsolódik az előzőhöz, hogy egyrészt mindig annak a tetszését keresünk, aki harcosává fogadott bennünket, másrészt pedig, hogy az emberek rendkívül fontosak. A Lukács evangélium a 15. fejezetében Jézus több példázatot is elmond. És ezen keresztül bepillantást kapunk abba, hogy Isten hogyan gondolkodik az emberekről, az elveszettekről. Elvesz egy bárány, és azt mondja, ott hagyja a 99-et. Csak hogy azt az egyet megtalálja. Ha megtalálta, vállára veszi, hazamegy, és összehívja a barátait, hogy gyertek, örvendezzünk együtt, mert megtaláltam azt, ami elveszett. Vagy elvesz egy drakma, és az az asszony mindent kiseper. Nem alszik, nem fekszik le addig, míg meg nem találja azt, mert annak a drakmának nem a portban és a szemétben van a helye, hanem a megfelelő helyen. És aztán mondja a tékozló fiú példázatát is. És ezen keresztül látszik, hogy az atya hogyan gondolkodik az emberekről. Ő neki fontos az egy elveszett bárány? Azt mondja, igen. Egészen annyira fontos, hogy a 99-et ott hagyja, hogy megkeresse azt az egyet. Fontos az az egy elgurú drachma? Fontos. Egészen annyira fontos, hogy mindent meg kell mozgatni annak érdekében, hogy az meglegyen. Az emberek fontosak. Egyfajta jól értelembe vett emberközpontúság kell, hogy legyen a szívünkben. Hogy az emberek fontosak. A gyülekezetnek így kell gondolkodnia. Az emberek fontosak. És nem mindegy, hogy mit éreznek rajtunk keresztül. Hogy ők mellékesek, vagy sem. Jézus számára fontosak voltak. Miben mutatkozott ez meg? Az, hogy olyanokkal is azt a társaságot vállalt, akikre egyébként a társadalom nagy vallásos rétege legyintett, és azt mondta, köszönjük szépen, belőlük nem kérünk. Jézus pedig azt mondta, hogy én szívesen vagyok ezekkel az emberekkel, mert ők az elveszett bárányok, ők az elveszett drakmák. És én azért jöttem, hogy megkeressem azt, ami elveszett. És ezt a fajta gondolkodásmódot kell a szívünkbe táplálni. Azt mondja egy alkalommal Jézus a tanítványoknak, egy halászat után, azt mondja, gyertek, én emberhalászokká teszlek benneteket. A halászoknak tudni kell, ismerniük kell a halakat. Hiába mennék el halászni, személy szerint én, nem sok mindent tudnék a hálóba fogni, mert nem ismerem a halakat. Fiammal néha próbálkoztunk a horgászással, nem sok sikerrel. Ő se ismerte a halakat, meg én sem. Vagyis meg kell ismerjük őket. Szeretnünk kell őket, mert egyébként nem fogjuk megismerni őket. És akkor nem tudjuk, hogy hogyan közelítsük meg őket. És Jézus szerette őket, és megtalálta az utat hozzájuk. Tehát egyfajta jól értelembe vett emberközpontúság kell a szívünkbe legyen, hogy fontosak az emberek. A gyülekezetben is fontosak, és a gyülekezeten kívül is fontosak az emberek. És ezért megyek, mondom nekik a jó hírt. De még mindig nem beszéltünk arról, hogy a módszer. Módszer. Ami aztán a legfontosabb. itt röviden csak 6 dolgot szeretnék megemlíteni. Tényleg csak röviden. Ami aztán tényleg a személyiségünknek megfelelő, az ajándékainknak megfelelő lehet. Vannak olyan bizonyságtevők, akik szívesen mernek konfrontálódni. Meg kell térned. Ha nem térsz, meg elkárhozol. Egy ilyen típusú ember volt Péter. Azt mondta, keresztre feszítettétek az urat. Nem kellett volna, de ti megtettétek. Ha elolvasok az apostolok cselekedeteit, sorozatosan, újból és újból, amíg Jeruzsálemben prédikált, újból és újból ezt mondta. Megfeszítettétek az urat. Térjetek meg, és jön Jézustól a felüldülésnek az ideje. Péter egy ilyen konfrontáló ember volt. Az apósom is egy ilyen ember volt, aki szeretettel, de keményen, határozottan szemébe mondta az embernek, hogy ez így nem jó, ebből meg kell térni. És akinek mondta, nem bántódott meg egyébként, mert Krisztus iránti szeretetből tette. Itt is vannak ilyenek, biztos vagyok benne, akik ebben isteni szeretettel tudnak cselekedni. Akik bátran szembesítik az embereket bűneikkel. De nem biztos, hogy mindenkinek így kell tennie. A következő típus például, amit megemlítek, azok, akik inkább gondolkodnak. Akik elemeznek az élet dolgait, vizsgálják, kutatják, hogy vajon milyen válaszokat adhatunk az élet kérdéseire. Valószínű, Pál, annak ellenére azért ő is bátor ember volt, mert konfrontálódni, de nála sokkal inkább látjuk ezt a fajta bizonságtevő módot. Bement a zsinagógába, és vitatkozott az emberekkel. Vagy elment a Athénba, az Areopágoszra, és azt mondta, hogy emberek, látom, nagyon vallásosak vagytok, de gondolkodjatok csak el ezen. Ott van egy az ismeretlen Istennek egy hely. Na, én erről beszélek nektek. Akiben vagyunk, akiben mozgunk. Ezen gondolkodtatok már? És van is itt a gyülekezetben is ilyen ember, aki gondolkodó típus. És ő neki valószínű nem arról kell beszélnie, hogy ha nem térsz meg, elkárhozol, hanem arról, hogy figyelj, gondold végig ezt és ezt. Aztán tedd mérlegre a választ. És ha akarsz, dönthetsz az Úr mellett. A másik, a bizonságtevő ember, aki a János Evangélium 9. fejezetében volt előttünk. Azt mondja, vak voltam, és most látok. Hogy tette? Hát azt mondta, menjek el a Siloám tavához, elmentem, megmostam a szememet, és meggyógyultam, látok. És hol van most ő? Kérdezik. Nem tudom. A bizonságtevő ember az, aki elmondja, hogy milyen változásokat vitt véghez Jézus az életemben, de bizonyos kérdésekre nem biztos, hogy tud válaszolni. Nem tudom, hogy hol van. Azt mondta, hogy hát ő egy próféta. Később találkozott Jézus megint vele, megkérdezi tőle, hiszel-e az ember fiában? Nem tudom, hogy ki az. Tehát ő bizonyos kérdésekre nem tudott választ adni. Nem baj, hogyha nem tudsz mindent a Bibliából. Persze, jó, hogyha olvassuk, és minél több mindent megismerünk, de nem baj, ne fogjon vissza a bizonságtételben. Mondd azt, mit tett Jézus az életedbe. És aztán Jézus azt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. És azt mondja, hiszek Uram. És leborulva imádta őt. A bizonságtevő ember arról beszél, hogy milyen változásokat hozott Jézus az életébe. Következő a kapcsolatokban élő, éld meg. A családodban, a baráti körödben éld meg azt, amit tanultál az Úrtól. A gadalai megszállottat meggyógyítja Jézus. Jézus követni, Jézust akarja követni. Azt mondja, ne gyere utána. Azt menj haza a tieidhez, és mondd el, mit tett Isten veled. Itt is vannak olyanok, biztos vagyok benne, akik a kapcsolatokban szeretnek élni, a barátokkal, ismerősökkel, rokonokkal. Azt mondja az ige, éld meg ott az evangéliumot, velük szemben. Ez a te elhívásod akkor. Neki nem mondta Jézus, hogy gyere, kövess engem, majd emberhalásszá teszlek. Neki nem mondta. Menj vissza a tieidhez. Ez a fajta bizonságtétel is fontos, kell a gyülekezetben. Az ötödik, a hívogató típus. A samáriai asszony történetéből olvastunk egy rövidet. Azt mondja, bement a városba, ott hagyta a korsóját, azt mondja, gyertek, lássátok meg azt az embert, aki mindent megmondott nekem. Az emberek ott hagyták a dolgaikat, kimentek a városon kívülre, hogy találkozzanak Jézussal. Ő a hívogató típus volt. És vannak ilyen emberek a gyülekezetben is, akiknek ez esik természetesen, hogy ők hívják az embereket a gyülekezetbe. Az anyósom például egy ilyen típusú bizonságtevő volt, aki rengeteg embert hívott a gyülekezetbe. Nagyon sokat. Sokan nem jöttek el, De ő ezt természetesen és örömmel tudta végezni. Mert vannak ilyenek. A Samária asszony is egy ilyen volt. Gyere, jöjj és lásd meg! Nagyon fontos persze, hogy akkor itt mit látnak majd az emberek a gyülekezetbe, tehát itt Jézussal kell, hogy találkozzon. Tehát itt olyan minőségű lelkiségnek kell lenni, ami a Jézushoz illik. És egy utolsót hadd említsek, ez pedig a apostol cselekedetei 9. fejezetében van, Dorkásznak az esete, aki az alamizsnaosztással, a segítséggel szolgált az embereknek. Ingeket készített, ruhákat készített, és ezeket adta az embereknek. Ő szolgáló típus volt. És ezzel hirdette Isten nagyságos dolgait. Ezzel hirdette, hogy szeret az Isten téged, mert osztogatta a javait. Szolgáló típus. Vannak itt ilyenek ebben a gyülekezetben? Ha vannak, szolgáljanak vele. Ne érezzenek lelkiismert furdalást amiatt, hogy ők nem tudnak olyan dörgedelmes prédikációt mondani, mint Péter. Ne érezzenek lelkiismert furdalást amiatt, mert ők nem tudnak olyan logikusan érvelni, mint mondjuk Pál apostol. Nem baj. Lehet, hogy még a hívogatás sem biztos, hogy annyira megy neki. De ha tud szolgálni az adott személy, az nagyon jó. És Isten ezt fogja használni. Dorkász egy ilyen típusú ember volt. Tehát vannak sokféle lehetőségek. Én azt mondom, és ezzel zárom a gondolataimat, hogy nézzük meg, hogy ezek közül mi az, ami az én lelkiségemnek, az én gondolkodásmódomnak, az ajándékaimnak, talentumaimnak legjobban megfelel. És ebbe vessem bele magamat, és ebben hirdessem az Isten nagyságos dolgait. Hogy az emberek meglássák Jézust. Azok is, akiknek már ott van a vágy a szívükben, hogy én érdeklődök, meg azok is meglássák, akik még nem tudják, hogy Jézusra lenne szükségük. Így kívánom azt, hogy a testvérek egy természetes bizonságtevő életben legyenek benne, amelyben nincs erőködés, nincs izzadságszag, hanem meglátjuk azt, hogy nekem hol a helyem. Nem kell mindenkinek a magvetéstől az aratásig végigvinni egy lelki munkát, mert vannak, akik a talajt művelik és puhítják, vannak, akik a magot vetik, meg vannak, akik öntöznek. És ezt is fontos, hogy lássuk, hogy én nekem csak annyi feladatom van, amit Isten rám bíz, a Szentlélek vezetése alapján. Adja az Úr, hogy ebben tudjunk fejlődni, növekedni és erősödni. Ámen.